Ez nyilván nagy könnyebbség ahhoz képest, mint hogy uniós polgári jog nem lévén, uniós személyiségi jog nem lévén nincsen a képmásvédelemnek egységes uniós szabályozása, ez minden tagállamnak a saját szuverén döntése, hogy a polgári jogában hogyan szabályozza ezeket a kérdéseket, milyen védelmet rak mellé, tehát fragmentált és jóval kiszámíthatatlanabb, ezért ezt a menetet a védjegynek adjuk. Időbeli hatály kérdése. Védjegynél tudjuk, hogy 10 éves oltalmi idő korlátlan alkalommal megújítható, tehát a végtelenségig fönnállhat az oltalom. A képmáshoz való jog az kicsit érdekesebb, ugye amiatt, hogy a személyiségi jogunk a személyünktől elválaszthatatlan, ez legfeljebb az életünk végéig állhat fenn, és utána hát ez jogrendszerenként változik, hogy milyen tartalommal és hogyan, de egyfajta kegyeleti joggá át tud transformálódni, de annak ott már megint más lesz az alanya, nem a képmás védelem és a képmáshoz való jog fog érvényesülni, hanem egy önálló kegyeleti jog, ami egy elkülönült jog lesz, tehát gyakorlatilag megduplázódik az a jogosítvány, és hát az eredeti jogalanyunknál meg is szűnt. Tehát itt egy kicsit korlátozottabb jellegű, speciálisabb jellegű időbeli védelemmel lehet számolni, ezért ezt a menetet is a védjegynek adjuk, így jelenleg döntetlenre állunk. Mik a védelem feltételei? Hát én ebben a menetben úgy értékeltem, hogy a védjegy padlót fogott, és ezt legalább 2 ponttal elhozza a képmáshoz való jog. Egyrészt azért, mert ugye a védjegyek esetében vizsgálni kell azt, hogy kizáró okok fennállnak-e vagy sem, tehát lehet, hogy nem lesz védjegyünk. Másrészt itt egy hatósági eljárásra is van szükség. Ehhez képest a személyiségi jogi alapú képmásvédelemnek semmilyen feltétele nincsen, az törvény erejénél fogva fennáll, ex lege védelem érvényesül, azaz itt több szempontból is sokkal előnyösebb ez a fajta személyiségi jog. Úgyhogy így 4-2-re elhúz a képmásvédelem. Mi az oltalomnak a tartalma? Védjegy esetében ugye a kizárólagos használati jog a gazdasági tevékenység körében és az árujegyzékkel összefüggésben. Még a képmásnál, itt most ugye a magyar jogról érdemes beszélnünk, hiszen ez már akkor országonként is eltérő, hogy pontosan a képmásvédelemnek mi lehet a célja és a tartalma, de itt alapvetően a magyar PTK-ból kiindulva a képmásról készült felvétel készítése és annak a felhasználása ellen tiltakozhat a jogosult. Teljesen mindegy, hogy milyen árukkal összefüggésben és milyen célokkal összefüggésben, azaz tágabb az a védelmi kör, amit a PTK alapján az arcunk élvezhet, mint amit védjegyoltalom alapján élvezhetne. Forgalomképesség kérdése. Ezt a menetet a védjegyjognak adjuk, mivel tudjuk jól, a védjegy egy forgalomképes vagyoni jog, megterhelhető, átruházható, elzálogosítható. Ezek egyike sem lehetséges a képmáshoz való joggal, mivel személyiségi jog lévén a személytől teljes egészében elválaszthatatlan, az csak hozzá kötődhet, úgyhogy ez egy előny a védjegy oldalán. Igényérvényesítés kérdése, milyen lehetőségeink vannak. A védjegyjogban és általában a szellemi tulajdonban azért azt mondhatjuk, hogy egy elég magasfokú védelmet élveznek ezek a jogosítványok, ráadásul nemzetközi szinten is harmonizáltan, és több jogágra kiterjedően. Ez a képmáshoz való jognál azért nincsen meg. Ugye a PTK is, az új PTK kezdte kicsit utolérni a szellemi tulajdonra vonatkozó törvényeknek az igényérvényesítési rendszerét egyáltalán. Itt gondolok például a gazdagodás átengedésére, mint jogkövetkezményre, ami addig nem is volt személyiségi jogi szankció. Új PTK ezt behozta, holott a szellemi tulajdonban ez már régóta így van. De például a büntetőjogi védelem egy képmás felhasználásnál nincs is Magyarországon. Az csak akkor, hogyha egy hamis, becsületre sértő képmást készít valaki, de egyébként az, hogy engedély nélkül a képünket felhasználják, az simán polgári jogi kérdés, büntetőjogi szankció nincs. Úgyhogy ezért az igényérvényesítés szempontjából a védjegy előnyösebb. Milyen korlátok vannak? Ez a menet döntetlen, hiszen egyetlen jog sem lehet korlátlan, mind a védjegyjognak, mind a képmáshoz való jognak megvan a maga korlátja. Tulajdonképpen itt nem lehet azt mondani, hogy egyik a másiknál jobb, inkább csak más ebben a vonatkozásban. Használat kérdése. Ugye a védjegy esetében használati kényszerről beszélünk, még a képmáshoz való jognál ilyen nincsen. Ha soha nem használja valaki a képmását ilyen értelemben, akkor is az időbeli korlát nélkül, illetve hát amíg a jogképessége fennáll az illetőnek, addig védelmet élvez. Tehát ez a használati kényszer egy negatívum a védjegynél, ezért a menetet a képmáshoz való jognak adjuk. Megszűnés kérdése, ugye a védjegy több jogcímen is megszűnhet, törölni lehet, megszűnés megállapítására lehet eljárást kezdeményezni. A személyiségi jogunknál ilyen nem történhet meg, azt el nem veheti tőlünk senki, az csak a halálunkkal fog megszűnni, tehát a képmáshoz való jog itt is előnyben van a védjeggyel szemben. És végül a költségek, hát a védjegynek nyilvánvalóan vannak költségei, itt a terminológia, bocsánat, elírás, nem fenntartás, hanem megújítási díj van ugye a védjegyjogban, míg a képmáshoz való jog ingyen van, hiszen a törvény biztosítja számunkra. Tehát ez alapján azt látjuk, hogy több érv szól a klasszikus személyiségvédelmi oldal mellett, mint amellett, hogy lastromoztassuk a képmásunkat. Lehetnek persze olyan esetek, amikor valamiféle haszna azért mégiscsak lehet. Most nézzük meg azokat a elméleti és gyakorlati kérdéseket, amelyekkel akár mi képviselőként, vagy akár a hivatalok találkoznak, hogyha egy ilyen védjegybejelentés történik. Hát kezdjük az abszolút kizáró okokkal, hiszen rögtön ez jön velünk szembe első körben. Egyrészt, hogy bejelentsük-e egyáltalán azt a védjegyet, illetve hogy a hivatal védjegy elbírálója mit kezdjen ezzel. Ezeket a kérdéseket fogalmazta meg az EUIPO-nál is az említett képmások ügyében a védjegy elbíráló. Nagyjából ugyanazok voltak az ügyekben kifejtett jogi érvek, tehát lehet ezeket így együttesen kezelni. Ugye az első és legfontosabb kérdés, hogy egy ilyen valósághű portréfotónak van-e egyáltalán árujelző funkciója? Képes-e ez ilyen funkciót betölteni egy olyan piacon, ahol 450 millió ember él, és abból most itt látunk egy arcot? Ja, egyébként technikailag nem túl egyszerű keresni ilyen védjegyeket a Lajstromban, mivel hogy még címük sincsen ezeknek, ezért azt lehet csinálni, hogy a bécsi osztályozás szerint beírjuk azt, hogy emberi fej, és akkor kiad több ezret, amiből ha végignézzük, hogy mi az, ami nem a rajzfilm figura fej, hanem egy élő fotó, akkor eljuthatunk ezekhez. Tehát fölmerül ez az alapvető aggály, hogy képes-e elérni azt az alapvető védjegy funkciót, hogy meg tudjon különböztetni az egyes szolgáltatásokat másoktól, vagy árukat másoktól. És akkor az utolsó pont, az kifejezetten a modellek esetében merül fel, és ott, ahol az árujegyzék ilyen szűkített volt. Mert különbséget kell tenni a között, hogy van egy kép az arcunkról, azt rárakjuk a mosóporra, és akkor ez a mosópor arca. És a között, hogy egy modell szolgáltatást nyújt ezen védjegy alatt, ami az a saját arca. Mert ebbe az esetben valójában odajukadunk ki, hogy a szolgáltatás az maga a védjegy lesz. Hiszen az adott személy, és a srácnál ugye háromdimenziós védjegyről is beszélünk, de ahol simán egy kétdimenziós kép van, ott is annak a térbeli manifestuma, az megjelenik magán az emberen a védjegy. És ha ő azt a szolgáltatást nyújtja, hogy ott megjelenik és szép lesz, akkor az arca egyben a védjegy, ami a szolgáltatás maga. És ugyan mind az uniós, mind a magyar jogban ez a kizárók, amit itt alul láthatunk, van lézerem is, az árukra vonatkozik, hogy az áru jellegéből fakadó forma, de valójában ez a kérdés analógiával ugye kiterjeszthető most már így szolgáltatásokra is, hogy az arc maga a szolgáltatás, és a szolgáltatás jellegéből következik. Akkor ezzel mit lehet kezdeni? És ezért volt ott különösen vitás a csak modellszolgáltatásokra vonatkozó védjegybejelentés tárgyában az a két arc. Fölmerült az, hogy például a mosóporos esetben csomagoláson szerepel egy arc, egy férfi arc, egy női arc. Ez tükröz-e nekünk valamiféle árujelzőt, vagy csak a célközönséget határozza meg? Ezzel is foglalkoztak a határozatok. Hiszen ha azt látjuk mondjuk a kutyatápon, hogy kutya van rajta, akkor abból sejtjük, hogy az kutyáknak szánt eledel. Ha valamin azt látjuk, hogy egy ember van, akkor az embernek szánt valami. Tehát azt feltételezzük, hogy ez az ember, mint célközönség banális ábrázolása. Elsőfokú elbíráló ezen az állásponton volt. És nem következik belőle egyéb, hogy ez valakihez kötődő termék lenne. Na, ehhez képest mit mondott a fellebbezési tanács? Első körben azt mondta, hogy a védjegynek nem kell közvetlenül pontos információt szolgáltatni arról, hogy kitől származik az az adott áru vagy szolgáltatás, elég, ha csak potenciálisan alkalmas erre, hogy képes valami ilyesmi funkciót betölteni, hogy jelezze, hogy ez amúgy valaki mástól származik, mint az a másik áru vagy szolgáltatás. De hogy pontosan kitől, azt nem kell tudnunk, ezért hiába látunk egy ilyen teljesen átlagos arcot, mindegy, hogy az kicsoda, valaki. A fellebbezési tanács szerint mindegy, hogy a megkülönböztető képességnek a felismerése az könnyű vagy nehéz, mert ez nem is lehet egyforma minden védjegytípus esetében, és itt azt mondta, hogy ezeknek a portréfotóknak az esetében ugyan tényleg nagyon nehéz felismerni, tehát egy kicsit azért mégiscsak fel lehet, és akkor már nem merül fel ez az aggány, hogy ne rendelkezhetne megkülönböztető képességgel. Tulajdonképpen a határozat azt mondja, hogy tágítsuk ki az elménket, fogadjuk be ezt az újdonságot is, és akkor megértjük, hogy hogy lehet ennek megkülönböztető ereje. Az, hogy nem tartalmaz leíró jelleget a kép, az való igaz. Hiszen semmi árura vagy szolgáltatásra vonatkozó jellemző nem jelenik meg benne. Tehát a, maga a leíró jelleg ilyen értelemben kicsit nehezen értelmezhető, hiszen az, hogy a mosóporra rakjuk az arcot, vagy maga a szolgáltatás az, hogy az arcomat mutatom, az önmagában még nem tartalmaz leíró jelleget, ott inkább ez a lényeges érték és a forma, vagy hát a szolgáltatás formája jelenik meg. És a fellebbezési tanács úgy találta, hogy egy ilyen portréfotó esetében, hogyha ez védjegyként lastromozásra kerül, akkor az átlagos fogyasztó, és az lehet akár a széles publikum, vagy akár a szakközönség, az fel fogja ismerni, hogy ez egy valakihez kötődő áru vagy szolgáltatás, azért, mert az arcunk az éppen olyan azonosításra alkalmas személyiségjegy, mint a nevünk. Nevünknél ugye gond nélkül tudunk védjegyeket lastromoztatni, akkor miért ne lehetne az arcunkat is ugyanígy lastromoztatni, hiszen az is minket azonosít. Tehát ezen az állásponton volt a fellebbezési tanács. És akkor itt még azzal foglalkoztak, hogy a célközönség meghatározást, ez befolyásolja, hogy egy nő vagy egy férfi van-e azon az adott terméken. Ugye ott, ahol mondjuk a mosóport, meg a CD-t, meg a minden egyebet ilyen arcképpen látják el. És erre hozott egy-két példát a tanács, hogy hát vannak olyan divatmárkák, amiknek női neve van, de mégis gyártanak férfi ruhát, meg van olyan férfi nevet viselő márka, ami gyárt női ruhát is. Ahogy a névnél sem következik abból, hogy ez férfiaknak szól, úgy az arcból sem következik, hogy az csak nőknek vagy csak férfiaknak szólna. Hát itt szerintem azért nem vették kellő mértékben figyelembe a név és az arc által tükrözött információnak a mienségét. Tehát azért ennyire analógiát szerintem nem lehet itt vonni a nevek és az arcok között. És volt egy ilyen érvelés is, hogy ugye ha fölmerül az, hogy mi van, ha vannak hasonló emberek, akkor most azokkal mit kezdjünk? És erre az volt az érvelés a határozatban, hogy külső hasonlóságok azok kivételesnek tekinthetőek. Na nézzük meg, a neten ugye szoktak lenni ezek a tipikus ikertornyok rovatok, amikor látjuk, hogy tök egyforma valaki egy hírességgel. És van egy ilyen érv is a határozatban, hogy sok védjegy tartalmazza ugyanazt a szót vagy stilizált állatot, de az mégsem jelent problémát. Akkor arcoknál miért? Hát én erre csak így ezt tudom mondani, tehát hogy ez egy teljesen értelmezhetetlen érvelés a számomra. Nem tudom, hogy itt mire gondolt a költő. Tovább menve relatív kizáró okokra. Összetéveszhetőség kérdése. Ugye itt a két hölgy, mindkettő lastromozott védjegy, azért eléggé hasonlít egymásra. Akár felszólalásnál, akár törlésnél, akár védjegybitorlásnál, akkor ezzel mit kezdünk? Hogyan fogjuk ezeket összehasonlítani? Vegyük alapul a Szábel kritériumokat, vizuális, fonetikus, konceptuális összevetés. Hát ebből a vizuális fog megmaradni egyedül egy ilyen képnél, mert mindegyik egy ilyen portréfotó jellegű, tehát hogy más nem is közvetít. Akkor ezzel mit csinálunk? Hogyan hasonlítjuk őket össze? És itt elmesélek egy rövid személyes történetet. Erre 10 éve várok, hogy legyen egy olyan konferencia téma, ahol ezt el tudom mondani, úgyhogy ez végre sikerül. Igen. 2012 végén, 13 elején egy pár felejthető hónapot dolgoztam ügyészségi fogalmazóként, nem az én világom volt, de néhány érdekes ügyel lehetett találkozni. És az egyik ilyen ügy az volt, hogy már egy évek óta Magyarországon élő afrikai férfit a határon megfogtak, mondván, hogy az útlevél fényképen nem ő szerepel. A férfi Közép-Afrikából származott, tehát nagyon fekete bőrű volt, ugye az arcvonások nehezebben ismerhetőek fel így képekről, és akkor kérdéses volt, hogy ez az ember tényleg ő az, vagy egy hamis útlevéllel közlekedik Európában már évek óta. Ezt elég nehéz volt eldönteni, ezért antropológus szakértőt rendeltek ki, annak érdekében, hogy megmondják, hogy a fénykép és az élő személy azonos-e. További fényképeket is becsatoltak róla, de hát ugye, amikor a fényvisszaverődés nem olyan a bőrszín miatt, akkor mindegyik képen kicsit másnak tűnik, nem lehet egyértelműen megmondani, és az antropológus szakértő is azt mondta, hogy ez bizonyossággal nem tudja megmondani, hogy egyezik-e a két személy. Mert valamennyire igen, valamennyire nem. És akkor eljutunk egy védjegybitorlási ügybe, arcokat hasonlítsunk össze, ahol ugye ez nem is szakkérdésnek minősül, hanem jogkérdésnek, tehát nem kell erre szakértői bizonyítást kirendelni általában, akkor itt ez elég nehezen lesz értelmezhető. A emberünkkel az lett, hogy nem tudtak vele mit kezdeni, ezért inkább elengedték, mert ha nem ő, az akkor egyébként hogy emelünk ellene vádat, mert csak rámutatással tudjuk beazonosítani. Ez egy elég nehéz dolog. Hú, ez itt valamiért elég sötét lett. Nem tudom, mennyire látszik. További gyakorlati problémák, kérdések. Ugye az oltalom tárgyával, különösen ott, ahol a szolgáltatásokra, modellszolgáltatásokra vonatkozik a védjegy, ugye a védjegy, mint megjelölés, az rögzül, de a modellünk változni fog. Akkor megvalósul-e például a használat követelménye, hogyha a modellünknek az arca már kicsit változik, vagy megváltozik a haja, vagy megváltozik a sminkje, akkor az modellszerű használat, vagy használati, modellszerű használat lesz, csak nem biztos, hogy védjegyszerű is egyben. Vagy hogyha a sapkás fiatalemberünk a sapkáját leveszi, az ugye a fejének a felét kitette a képen, akkor az már elég lényeges módon megváltozik a védjegyhez képest. Legalul még egy érdekes gyakorlati kérdés. Ha híres személynek az arcát lajstromoztatjuk, akkor az jó hírű védjegy is lesz? És akkor már rögtön árujegyzéktől függetlenül mindenhol védelmet fog élvezni? A személy hírneve az a védjegynek is a hírneve egyben? Vagy itt külön utakon kell elindulni és külön teszt szerint vizsgálni? Ez megint egy nehéz kérdés lesz. Például gondoljunk bele abba, hogy Barack Obamának az arcát lajstromoztatnánk, ugye a világon mindenhol ismert személy, akkor ő ezzel az egész piacon az arcát tudja védeni védjegy jogi alapon. Lehet. Tehát, hogy ebbe lehet potenciál, és itt érzem azt, hogy lehet értelme annak, hogy valaki az arcát védjegyként próbálja meg lajstromoztatni. Nehezen olvasható, de egy nagyon fontos kérdés. Mi van azokkal az emberekkel, akiknek az arca hasonlít arra, amit valaki már lajstromoztatott? Ugye a védjegyjogban van egy olyan kivétel, hogy saját nevétől senkit nem lehet eltiltani, de olyan nincsen, hogy a saját arcától sem. Ugye erre nincs felkészülve a védjegyjog, mert a személyiségi jogok közül csak a névvel foglalkozik, illetve a cím jelenik még meg a törvényben, illetve a közösségi vagy uniós védjegyrendben, de ezzel foglalkozni kell, hogyha ezt biztosítjuk a képmásnak, hogy védjegyként lajstromozzák, akkor erre kell kivételt is kreálni, különben önmagában ez a védjegy alkalmas lesz arra, hogy más modelleket, akik ugyanilyen holland típusú modellek, gyakorlatilag eltiltják ettől a tevékenységtől. És akkor ott jön majd egy érdekes jogkérdés, hogy a védjegyoltalom, vagy egyébként az általános személyiségi jog és önmagában annak a hasonló embernek a képmáshoz való joga ütközik egymással, ezt hogyan fogja feloldani egy bíróság egy ilyen jogvitában. Úgyhogy ez egy megoldásra váró kérdés. És végül összegzésként, vagy következtetésekként, hogy mire juthatunk ezzel, én úgy látom, hogy fel nem fogja váltani a hagyományos személyiségvédelmi alapú képmásvédelmet a védjegyjog, de kiegészítő jelleggel néha hasznos lehet. Van, akinek megérheti, különösen ez a jó hírű védjegyek esetében és a híres emberek esetében lehet hasznos. A gyakorlati problémákat itt említettem az előbb, ezek valószínűleg egyrészt jogalkalmazással, de másrészt jogalkotást is kívánnak, és azzal lehetne feloldani ezeket, különösen itt a korlátok körében. Ez EU-IPO-s történet, mindegyik védjegy EU-IPO-s volt, tehát az egyáltalán nem garancia, hogyha itt az STNH-hoz benyújtunk egy ilyen védjegy bejelentést, akkor ez gond nélkül át fog menni. Kíváncsi lennék egyébként mondjuk a védjegy elbírálóknak a véleményére, hogy ezek alapján mit gondolnának erről, hogy érdemes-e itthon próbálkoznunk ilyesmivel, vagy inkább menjünk az EU-IPO-hoz. És ami egy érdekes elméleti kérdés, polgári jognak, jogalanyiságnak egy érdekes kérdés, hogy a képmásunk kommercializálódik sokkal erősebben ezáltal, és ez a hagyományos kontinentális jogi megközelítésektől nagyon eltulódik egy ilyen angol száz típusú filozófia felé, ahol gyakorlatilag a jogalanyiságunknak minden aspektusa pénzétehető és tulajdon módjára viselkedhet. Na ez a lehetőség ezt is magában hordozza, és a képmásunktól gyakorlatilag elszakadhat, vagy a személyünktől elszakadhat a képmásunk egy vagyoni joggá transformálódva. És akkor mondjuk gondoljunk bele abba, hogy védj egy licencia szerződéssel, olyan kizárólagos jogot engedek másnak, hogy még magam sem használhatom a saját képmásomat. És ezt meg tudjuk tenni jogszerűen, nyilván, ha olyan erőfölényes helyzetben vagyunk, valakit így el tudunk tiltani ezzel egy tevékenységtől. Tehát ebben vannak azért jelentős veszélyforrások. És úgy látom, hogy 25 perc alatt sikerült is befejeznem az előadást. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet és a lehetőséget.
Nagyon szépen köszönjük Barnának, nagyon izgalmas és nagyon gondolatébresztő előadás volt. Igen, időben azért nagyon közel vagyunk a vacsorához, úgyhogy én azt mondanám, hogy nagyon gondolatébresztőek voltak ezek az adások, tehát hogyha egy-két észrevétel, gyors kérdés van, akkor talán arra még van időnk, de nem szeretnénk a önök és a vacsora közé állni. Úgyhogy ha egy-két gyors kérdés észrevétel van, akkor arra még adnék egy pár percet.
Köszönöm szépen, igyekszem gyorsnak lenni itt a vacsora előtt, és hogy Keseri úr is elérje a vonatát. Én Szép Erikához szeretnék kérdést intézni, illetve részben Bettinához. Azon tűnődtem, hogy itt az iparjogvédelmi oltalmak alapján, amelyek alapvető sajátossága ugye a területi hatály, hogyan lehet jogokat érvényesíteni egy olyan virtuális térbe, ami definíció szerint túl van a fizikai valóságon, és itt ugye a metaverzumra gondolok. Ugye Bettina előadásában volt egy olyan javaslat, hogy az online térben, például interneten megvalósuló jogsértések esetén annak az országnak legyen joghatósága, ahol a jogsértés történt. Igen, de mondjuk egy metaverzumban történő védjegybitorlás esetén mely ország területén történt a jogsértés? Tehát például egy USA-ba bejegyzett védjegy alapján hogy lehet jogot érvényesíteni a metaverzumban?
Tényleg nem tudom. Ezért tettem föl ezeket kérdésként, mert hogy ezek mind olyan kérdéskörök szerintem, amelyekre majd a joggyakorlatnak még választ kell adnia. Tehát jelen pillanatban lehet róla beszélgetni, gondolkodni, lehet érveket, ellenérveket felhozni, de mivel még nincs erre precedens, ezért én azt mondom, hogy ezt tudom csak mondani, hogy fogalmam sincs.
Értem.
Most. Még. Adom egy picit.
Igen, szerintem ez azért lesz egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert hogyha metaverzumban vagyunk, akkor annyira elszakadunk a fizikai valóságtól, hogy adott esetben nem lesz egy olyan ország, ahová akinek lesz, a tartalomnak lesz címzetje, vagy ahol megvalósul az a jogsértés, mert ez egy teljesen elkülönült metaverzum területen fog megvalósulni, és én azt gondolom, hogy ezért ismerült fel más országok részéről az, hogy ennek a territorialitásnak a gondolatát tegyük félre, amikor online jogsértésekről van szó, de erre jelenleg szerintem a jogszabályi rendelkezések nem biztosítanak lehetőséget. Amire én tudnék gondolni, az az, hogy a maga az ilyen metaverzumokat, platformokat üzemeltetőknek egy olyan online elérhető vitarendezési folyamatot kell tudni biztosítani, ami mondjuk az ilyen jogsértéseket valamilyen módon tudja kezelni, és akkor nem kell azon aggódni, hogy most éppen melyik hatóságnak, bíróságnak vagy joghatósága, de hát ez egy óriási kérdés.
Köszönöm.
Nagyon röviden megpróbálok én is válaszolni, illetve hozzászólni. Nekem az a véleményem, hogyha ez a jogsértés egy olyan területen történik, ahol, illetve magammal kerülök most önellentmondásba, de arra akarok kitérni, hogy attól függ, hogy azon a területen, ahol ez a jogsértés történt, ott a metaverzumban van-e olyan védjegy vagy egyéb szellemi tulajdonjog oltalom, amerre lehetne hivatkozni a bíróság előtt.
Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen. Keserű Barnához tenném fel azt a kérdést, hogy vajon az itt elhangzottak ráolvashatók-e a hangmásra? Tehát, hogyha valaki egy jellegzetes orgánummal rendelkező színész egy egyetlen szót kimond, és azt mondja, igen, tudom, hogy kiről van szó, és ezt ő ugye védjegyeztetheti az EU-IPO-nál, akkor hasonló problémákkal szembesülhetünk? Egyáltalán tudunk hangmás védjegyekről? Most ez csak hirtelen jutott eszembe, hogy mert a hangvédjegyekről tudunk, csak hogy egyetlen picike szót valaki védjegyezhet a saját hangjával.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és az analógia abszolút fennáll. Ugye már csak azért is, mert személyiségi jogokként is ezek párban állnak, PTK-ban is egymás mellett jelennek meg, és ugyanazok az elvi problémák fölmerülhetnek. Én olyan védjegyről nem tudok, de lehet, hogy valaki már találkozott ilyennel, ahol kifejezetten egy személy hangja jelenik meg benne, de ott mondjuk talán még nehezebb lesz az összetéveszthetőség vizsgálata. Ha emberi hangokat összehasonlítani, és akkor ott kitiltunk el mitől, az még értelmezhetetlenebb helyzetre vezetne. És ott talán az árujelző funkció, hát kérdéses, szerintem szűkebben állhat meg az árujelző funkció, mert nem nagyon tudjuk termékre rárakni a hangot, de nem elképzelhetetlen ez az irány is. Lehet ezzel is próbálkozni, fejleszthetjük a joggyakorlatot ilyen védjegybejelentésekkel.
Köszönöm, és egy utolsó kérdésre.
Közöre István. Igen. Ugye a polgári törvénykönyvünk az azonos nevű közszereplőket ugye úgy különbözteti meg, hogy aki később föllép, azt kötelezheti, hogy egy toldattal használja a nevét. Hát egy toldatot egy képre, egy képmásra adni, ez egy kicsit zűrös lenne, tehát valószínűleg itt a polgári jogban elviselik azt, hogy valaki hasonlít a másikra. Védjegyjogilag én úgy vélem, hogy ha szembesülne egy ilyennel egy bíróság, akkor gondolkodás nélkül alkalmazná analóg módon a saját névkivételt a saját képmásra is.
Köszönöm szépen, nem tudom. Akarsz-e reagálni?
Igen, ez egy érdekes kérdés, és a bíróságnak a filozófiáján múlik, hogy mennyire jogpozitivista, vagy mennyire természetjogias beállítódású, mert az analógia abszolút él, és az lenne a helyes irány nyilvánvalóan, de hát láttunk már olyan ítéletet is, ami önmagában egy veszőn vagy egy betűn múlott, és a textualista értelmezés eldöntötte. Úgyhogy reméljük, hogy ilyen irányban a bíróságok kreatívak lesznek, ha a jogalkotó nem is.
Köszönöm szépen. Egy pillanat még annyit szeretnék majd kérni, hogy Nórát és Tamást hagyj kérjem majd meg, hogy az esti programot egy kicsit ismertessék. Lesz ugye vacsora, lesz városnézés, borkóstolás, de ennek
rám maradt ez a megtisztelő feladat.
Úgyhogy egy pillanat át is adom a szót, de előtte köszönöm még egyszer szépen. Hagyj köszönjem meg a nagyon kiváló előadóinknak, aki fantasztikus előadásokat. Köszönöm.
Hát tisztelt hölgyeim és uraim, hamarosan vacsora 18:30-tól. Az egészen 8:30-ig tart, viszont aki szeretne lemenni a városba, annak 7:45-kor kellene itt a parkolóban a buszokhoz odafáradni, és hát 8 órára akkor leviszi önöket a busz. És ott úgy tudom, hogy három vezető lesz, aki ott a városba el tudja önöket kalauzolni. Ugye egy kis program, egy 2 órás program, és 10 órától lehet visszafelé jönni, illetve ha valaki szeretne borozó látogatást annak, ami úgy tudom, hogy önköltséges, sajnos, de hogy 11 óráig még ott lehet, és 11-kor lesz még egy transfer vissza, és én pedig nagy szeretettel várok majd mindenkit 10 órától, csinálunk egy kis diszkópartit, úgy hívtuk mi ezt, de igazából egy erezdel a hajamat egészen hajnal 2-ig, tehát én várlak benne, ha szeretnétek táncolni, tőlem majd lehet dalokat kérni, meg minden, majd bulizunk egy jót, úgyhogy jó étvágyat kívánok a vacsorához, és találkozunk akkor majd a diszkó partin, illetve aki szeretne, akkor a városba. És még egy nagyon fontos dolog, bocsánat, hogy holnap 10:30-ig ki kell csekkolni, úgyhogy 9:30-kor kezdődnek ugye az előadások, tehát érdemes előtte kicsekkolni. Ennyi csak az info. Köszönöm szépen, szép estét mindenkinek! Jaj, nagyon fontos, ó, de jó, hogy mondod. Hát a wellness egészen éjfélig nyitva tart, és reggel azt nem tudom, azt meg kell kérdezni a recepción, de hogy most éjfélig nyitva tart a wellness, és aki nem itt alszik, annak is lehetősége van wellnesselni egészen éjfélig. Köszönöm szépen.